Jó estét kívánok mindenkinek, a 39-es fejezetnél tartunk. És gyorsan, hogy átismételjük, hogy miről volt szó, emlékeztek, arról beszéltünk. Ugye még a 38-as fejezetben arról volt szó, hogy a micvának, egy jó cselekedetnek mi a lényege, az a cselekvés, vagy a mögötte levő áhítat, a mögötte levő ambíció és motiváció. És erre azt mondtuk, hogy nyilván nagyon fontos az áhítat, de mégis a legfontosabb dolog az a maga a cselekvés, maga megcselekedni azt a jó cselekedetet, amit szárt megtenni. De hiába van áhítat, ha nincs cselekvés, akkor az nem visz előre. De mégis, ahhoz hasonlította a tánya a micva cselekvését és a cselekvés mögötti áhítatot, mint ahogy van test és van lélek. Az embernek a teste és az embernek a lelke. És azt mondtuk ugyanígy, hogy a micvának van teste és van lelke. A micva, a jó cselekedet teste, az maga a jó cselekedet, a cselekvés része, és a lelke, az pedig az áhítat, ami mögötte van. Erre ezt tovább részletezte, és azt mondta, hogy kétfajta testű micva, és kétfajta lelkű micva van. Vannak azok a micvák, azok a jó cselekedetek, amik valóban egy egyszerű fizikai cselekvés a testük. Föltenni a tfilint, ez a mozdulat, és az a cselekvés része a micvának. Az áhítat, az pedig mögötte levő áhítat, ami van. De vannak olyan micvák, ahol a cselekvés rész is valamilyen spirituális cselekvés, mint a tóra tanulás, annak a cselekvés része, az is egy szellemi tevékenység, az, hogy tanulok. És emögött is van áhítat, az a lelke. Akkor ezért van kétfajta testű micva, hogy emlékeztek. És aztán azt mondta, hogy van kétfajta lelkű micva is, a lélek részében is, az áhítat részében is kétféle van. Azt mondtuk, milyen áhítat van minden micva mögött. Ugye van az áhítat, hogy minden áhítatnak az a lényege, hogy az Istenre való vágyakozás vezessen minket oda, hogy a micvát megtegyük. Az Istennel való kapcsolatra való vágyakozás, ez az áhítat része a micvának. Persze lehet áhítat nélkül is micvát megtartani, valamilyen más okból, más motivációval, de mi ezt hívjuk áhítatnak, azt, hogy az Istennel való kapcsolatot megerősíteni. Ezért is mondtuk, hogy maga a micva szó, az kapcsolatot jelent. És ez az áhítat is lehet kétféle. Lehet az, amikor az Istennel való kapcsolat a való vágy, amit én meg akarok erősíteni ugyanis, az egy belülről jövő, természetes, mintha velem született, ösztönös vágy, ugye ez lehet az egyik szint, és lehet egy másik szint, amikor nem ösztönösen, nem az ösztönösségből fakadóan csinálom ezt, hanem tényleg a meditáció és a gondolkodás által jutok el oda, arra a szintre, arra a magas szintre, hogy abból egy érzelem szülessen, és Isten iránt elkezdek vágyakozni, és ez legyen az áhítat, ami a micva mögött van. Tehát van egy ilyen ösztönös áhítat, egy ösztönös vágyakozás, és van egy magasabb rendű, egy szellemi. Ez volt a 38-as fejezet. Itt szerintem még aki akkor az emlékeztek. Ugye utána arról volt szó, hogy annak egy nagyon ezoterikus témákban kezdtünk, és azt mondtuk, hogy az az ember, aki ugye azt mondtuk, hogy van a négy világ, emlékeztek, ezt most nem ismételném meg, ugye Acilut, Briai, Cirásia, ugye a négy spirituális világ, aminek a legalja az Asia, a cselekvés világa, a mi világunk, és azt mondtuk, hogy minden világot valami más jellemez. Az Asia világ, az a cselekvés világa. Az Yetzira világ, ami egyel följebb van, az az érzelmek világa. És a Bria világ, az pedig a értelem, az intellektus világa. Ugye te most a szó szerinti fordítását mondtad. Asia az cselekvés, Yetzira az alkotás, Bria az teremtés. De mit jelképez? Mi jelenik az Istennel való kapcsolatban, mi jelenik meg? A mi világunkban a cselekvés világa, mi jelenik meg? Az isteni cselekvés, maga a teremtés, a fizikai teremtés, és az azon keresztüli kapcsolat Istennel, hiszen ezen a világon min keresztül teremti az ember a kapcsolatot Istennel, Isten legyen meg a betevő falat, legyek egészséges, az isteni cselekvés működjön jól. Szóval az isteni cselekvésen keresztül jön létre a kapcsolat Istennel. A egyen magasabb szinten az érzelem világában, amit úgy is hívtunk, hogy Jetszira világa, vagy egy másik névén azt mondtuk, hogy ez az alsó ganéden, az alsó édenkert, az az érzelem világa. Az a világa, amit valahogy úgy tudunk magunk elé képzelni, hogy egész nap, mintha sóvárognánk is, mintha szerelmesek lennénk Istenben. És elmondtuk azt a példát, hogy ugye, amikor magunk elé akarjuk képzelni, hogy milyen fantasztikus érzés lehet az édenkertben, akkor ugye mihez hasonlítjuk ezt, mint amikor az ember mondjuk szerelmes, az egy fantasztikus érzés. De ez ugye el szokott múlni. Illetve az a szerelem az egy másik ember felé van, ami egy véges dolog. Hiába szerelmes, közben látja a másik félnek esetleg a hibáit, vagy ilyesmi. Ugyanezt az érzést próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen lehet Istenbe szerelmesnek lenni. Ezt nagyon nehéz elképzelni, nem nagyon szoktunk. Ez egy elég elvont dolog. De mintha ez az érzés meg lenne egy végtelen dolog iránt, és egy olyan érzés, ami soha nem ér véget. Ez a Jetszira világa, az alsó édenkert világa. És a felső édenkert világa, a Bria világa, az pedig az értelem, az intellektus világa, ahol nem az Isten iránti érzelem, hanem Isten kisugárzásának a megértése az, ami örömöt okoz. És ezt ahhoz hasonlítottuk, mint az, amikor valaki egy nagy intellektusú ember valamilyen kutatást végez mondjuk, és hirtelen rájön a megoldásra, és megért valamit, akkor az egy fantasztikus öröm. Az még egy nagyobb öröm, mint a szerelem. Mint egy érzelem. Mert egy olyan embernek, aki az intellektus értékeli, annál nagyobb öröm nincsen. Akkor ezt a fajta örömöt állandósultan képzeljük el, és méghozzá Isten, mint amikor, ha megértenén Istent, az egy milyen fantasztikus érzés, és ez a felső ganéden, felső édenkert. Mondtunk még valamit, és még mindig az ismétlésben vagyunk benne, azt, hogy az angyalok, azok a Jetszira világában vannak, a alsó édenkertben, a ganéden, a tahton, és az angyaloknak mi a lényege az angyaloknak? Azt mondtuk, hogy hívjuk az angyalokat? Másik nevük, szent állatok. Miért állatok? Mert az állatok is ösztönösen cselekednek, és az angyalok is ösztönösek, és az ösztöneikből cselekednek, és ösztönösen szerelmesek Istenbe, és ezért az ő helyük a Jetszira világában van. Akkor nagyjából ez volt, amit eddig vettünk. De amit most fogunk venni, az a negyedik világ, amiről eddig nem volt szó. Milyen? Ugye az Acilut világ. Ahhoz, hogy ezt megértsük, és ahhoz, hogy ebbe belekezdjünk, akkor először is csak egy felvezetésként. Ugye képzeljünk magunk elé egy nagyon-nagyon okos és nagy tudású embert. Amikor ez a nagy tudású, ahhoz, hogy ezt a nagy tudású ember értékeljék a környezetében, és tényleg tiszteljék, és élvezzék a társaságát, és emészthető legyen egyáltalán a hallgatóságának, ahhoz mi a elsődleges feladata ennek az embernek?
Tanítson,
hogy leereszkedjen arra a szintre. Ugye ez két különböző dolog. Tanítson azt jelenti, hogy nyilatkozzon meg, hogy leereszkedjen arra a szinti, hogy amikor megnyilatkozik, akkor nyilatkozzon meg azon a szinten, amin a hallgatóság le tudja fogadni. Mert ha ő megnyilatkozik, de nem a hallgatóság szintjén, akkor mi fog történni? Mindenki, szóval ez egy őrült. Szót nem értünk abban, hogy van. Vagy senki nem fog járni az ő előadásai, vagy azért, mert hülyének fogják nézni. Vagy azért nem, mert szégyelni fogják magukat, hogy ennyire nem értik, hogy mit mond. Ami azt jelenti, hogy a kisugárzás az önmagában még nem megoldás. Az a megoldás a méretezett, vagy a szűrt, a szintre szűrt kisugárzás a megoldás. Ez nagyon hizelgő, de ezt mindannyiunknak ezt kell csinálnunk, mert bárkinek tulajdonképpen, de tulajdonképpen nem csak...
De nem vagyunk, most jól adja
el. De nem, ha most másról beszélünk, akkor ugyanez a helyzet különben Nem csak akkor, amikor intellektusról van szó.
Jó.
Ebben nem mondok mást. Te egy nagyon intenzív érzelmet érzel. Azt nem tudod úgy elmondani, ahogy érzed, akkor bekerülsz a biliházba. Hanem azt is valahogy úgy kell elmondani, hogy azt csomagoljad, mert különben nem fogod tudni átadni. De minden dolognál, amit átadsz, annál valamilyen szinten muszáj korlátoznod is, mert nem tudod átadni. Mi történik akkor, hogyha korlátozás nélkül adod át? Akkor szénné ég mindenki. Ugye? Mint amikor, ha a nap fénye az ózonréteg nélkül világítana, nem lenne szűrés, akkor nem, hogy nem lenne hasznos, mint most, ugye a nap fénye nélkül nem tudnánk létezni, a világ megszűnne, ha nem lenne nap. De ha szűrés nélkül lenne, akkor azért szűnnek meg minden szénné égne. Minden elegnek. Elértéktelen nem értéktelen, mert ez szénné égne. Nem pusztítana. Miért értek ezzel?
Hát mert tudom, hogyha valakinek te a legszebb dolgozom, és nem érti, akkor olyan, ha nem utána sem.
Jó, akkor nem ugyanaz a lényege, hogy nem épít, hanem rombol. De nem az a baj, hogy a legszebb dolgot mondod, hanem hogyha nem tudod olyan szavakba ölteni, hogy ő megértse és azt hitelesnek találja. Nem tudod az őszintén elmondani. Ha például te egy kiváló költő vagy, az, akit szeretsz, nem ért a költészethez, és te egy versben mondod el neki, hogy mennyire szereted, akkor tök hülyének fog nézni. Nem fogja értékelni azt, mert az őszintje...
Nem tudod a legszebb vers, hanem az, hogy ez egy szó.
Igen, nem csak egy erős kifejezés volt, de gyakorlatilag igen. Mi ez a kecsveleg, amit te itt nyomsz, ahelyett, hogy... Szóval az eszközöket meg kell találni. Most, tulajdonképpen ugyanez a helyzet Istennél. Az a négy világ, amiről eddig háromról beszéltünk, az miről szól? Az isteni kinyilatkoztatás, az isteni megnyilatkozásnak a szűréséről. Egy bizonyos szintű szűrésével a bria világában, az intellektus szűrésére, egy bizonyos szintű szűréséről a jecsida világában, az érzelmek szintjére, és egy bizonyos szintű szűréséről az asszia világában, a cselekvés szintjére. Vegyünk egy embert. Egy embernek, ennek az óriási tudósnak a tudását, vagy ennek nem is tudós vagyunk, egy különleges ember, nagyon nagy tudású, de egyben egy nagyon nagy formátumú, egy nagy, nem csak egy lexikon, hanem tényleg egy személyiségében is egy nagyszerű ember. Ő annak függvényében, hogy kihez beszél, tud megnyilvánulni. Ha egy intellektusokhoz beszél, akkor az intellektuális oldalát mutatja. Ha nőkhöz beszél, akkor az érzelmi oldalát mutatja. Fel akartam érezteni a nőket. Ha kisgyerekekhez beszél, nekem az elején nem azt mondtam, hogy a férfiakhoz beszél. Ha kisgyerekekhez beszél, akkor tolgatja az építőkockákat. Ami azt jelenti, hogy a cselekvésben jelenik meg. És Isten azt mondjuk, ez a három világ, az isteni kinyilatkoztatásnak három szűrése. Először az intellektus szintjére, utána az érzelmek szintjére, és utána a cselekvés szintjére. Emlékezzetek, hogy a 10 szférából is azt mondtuk, hogy az első, a legmagasabb az az acilut, utána a biná, az értelem az a briá, ugye a második világ, az érzelmek az a jecirá, a harmadik világ, és a királyság, a cselekvés, az pedig a cselekvés világ. Úgyhogy az abszolút világa, az, ha most ugye végigvettük a három szintet, az intellektus, az érzelmek és a cselekvés, az abszolút világa az az, ahol még Isten nincs megszűrve. Ahol a kinyilatkoztatás nincs megszűrve. És ezért egy nagy elválasztó vonal az abszolút és a briák között, mert ez az a szint, ahol egy óriási az ugrás, mert az abszolút világban Isten még minden szűrés nélkül van. Oké, akkor innen kezdjük, hogy megint fordítani fogom a szövegben. Olyan acilus, s húle májlem a széchel, és az acilut világa az értelem és a felfogás fölött van. Vá vonal a széchel a nivra, méghozzá az teremtett lények felfogása fölött. Egy teremtett lény nem képes felfogni azt, ami ott van, mert az nincs leszűrve a mi szintünkre, nincs a teremtmények szintjére leszűrve. Miért? Kihok masszai bin nasszai ve dájtel sem ényszer barukom nyugodassam. Mert Istennek a legmagasabb szintű bölcsessége, értelme és tudása a végtelennek a bölcsessége, azok jelennek ott meg, de tahnisza jihud, a tökéletes egységben, és sokkal-sokkal magasabb szinten, felfoghatatlanul magasabb szinten, mint amilyen szinten a Briá világában jelennek meg. Kis samjardul a hajír, bekinasz cincum. Mert a Briá világában, amikor megjelenik az isteni felfogás, az Isten megértésének a kinyilatkoztatása, akkor az már egy szűrés után jelenik meg, egy úgynevezett cimcum után, amiről többször tanultunk már, ugye az összehúzódás, vagy egy méretre szabás után jelenik meg. Kedése juhlus szichalim nivraim le kabel mehen habár. Azért, hogy a teremtett lények is képesek legyenek azt felfogni. Lédelszesen, hogy megértsék Istent, ule habin ule haszig éze haszaga bőnszög baruchu, hogy valami keveset megértsenek az örökkévaló végtelen fényéből, amennyire van ereje és képessége egy teremtett lény felfogásának, egy teremtett és egy véges lény felfogásának, hogy megértsen. Méghozzá úgy, hogy közben ne szűnjön meg az ő létében. És ne történjen az, hogy az a teremtett lény azáltal, hogy megérti a végtelent, egyszerűen megszűnjön létezni. És visszatérjen a végtelen Istenbe. Ugye, hogy ezt értsétek, ugye mondjuk vegyünk egy példát arra, hogyha jön ez a nagyon okos ember, és ő nem szűri le az ő a szintjére, a hallgatóság szintjére azt, amit mond, akkor a hallgatóság teljesen ilyen nullifikáltnak érzi magát. Ez milyen nulla vagyok, nem értek ebből semmit. Ugye ez egy előadónál és egy hallgatóságnál nem eredményezheti azt, hogy a hallgatóság megszűnjön. Hogy bejön az előadó, mond valamit, amit nem szűrt meg, és bum, eltűnik mindenki, mint a sci-fi filmekben. Egyszer csak vége. Miért? Mert az a hallgatóság léte, az nem azon a kinyilatkoztatáson múlik, amit az előadó mond. De mégis szemlélteti azt, hogy egy megszületlen a hallgatósághoz képest nagyon magas szintű megnyilatkozás, az nullifikálni tudja a hallgatóságot. Ha Isten megnyilatkozna az ő valóságában, az mi az ő valósága? Az ő valósága az a végtelen, az a végtelen, ami azt üzeni, hogy tulajdonképpen minden Isten. Ha valami azt üzeni, hogy minden Isten, akkor nekem már nincs helyem. Akkor én eltűnök létezni. Ezt nem tudom, hogy érthető volt-e. Ugye, Isten maga az a tény, hogy mi Istenről beszélünk, vagy Istenről azt mondjuk, hogy megértjük Istent. Mit értünk meg Istenről? Istenről azt értjük meg, amit ő megmutat magából nekünk. Az isteni eszenciát nem értjük meg, az isteni eszencia az végtelen. És ha megértenénk azt a végtelent, akkor mit értenénk meg azt, hogy mi tulajdonképpen a mi létünk az teljesen létjogosultalan, mert a végtelen az egyetlen, ami valóban létezik. És ez egy kicsit lehet, hogy sok volt egyszer, de talán fussunk neki még egyszer. Ha én... Ha...
Nem olyan, mint a Sinai-hegyi nyilatkoztatás, amikor a...
Meghajtott. Így van. Ott is az van, hogy kinyilatkoztatott Isten, és hogy a lelkük kiszállt a testükből. Egy másik példát mondjunk, hogy Mózes azt mondta Istennek, hogy szeretném látni az arcodat, és erre Isten azt mondta, nem láthatod az arcomat, csak a hátamat, mert nem láthatja ember arcomat úgy, hogy élve marad. Mit jelent ez a párbeszéd? Ez azt jelenti, hogy Isten azt mondja, te csak az én megszűrt, külsődleges megnyilatkozásomat tudod látni, de a valódi eszenciámat nem, mert a valódi eszenciám az mi? A valódi eszenciám a végtelen. És a véges nem tudja felfogni a végtelent, mert ha felfogná a végtelent, akkor ő is feloldódna a végtelenben. Ez a dolgnak a lényege. És ezért a Briá világtól lefelé a teremtett világ, csak esetleg nem fizikai értelme, akár spirituális értelme, onnan, ami oda eljut Istenből, az egy megszűrt, az egy véges megnyilatkozása Istennek. De a végtelent magát nem tudná az ember felfogni, mert ha felfogná, akkor megszűnne a létében. Vegyünk még egy példát. Ha Isten, mit jelent az, hogy Isten végtelen? Az nem egyszerűen Isten, nem csak Isten végtelen, vagy más is dolgok is van, végtelen.
Nincs.
Miért nem? Nem egy végtelen volna.
Világegyetem.
Világegyetem is végtelen. Matematikailag a számok végtelen.
Nem lehet.
Miért nem lehetne?
Hát akkor az, hogy akkor az már
no, de mégis így van. Akkor hú, most eretnekek leszünk, mert most találtuk, hogy mégis így van.
Mi tudatunk szerint van
végtelen? De nem nyelvű tudatunk van. Végtelen.
De az is Isten, tehát az a végtelen.
Nem ez a válasz.
A vonal, vagy a világegyetem?
Mind a kettő.
A vonal az egy teremtett dolog.
De milyen az?
És
a világegyetem nem teremtett? A vonal azért végtelen, mert a világegyetem végtelen, mert a tér végtelen. A tér nem lenne végtelen, a vonalat a térben húzod, vagy a síkban, mindegy. Mi erre a válasz? Segítek. A válasz az az...
Nem kéne?
Nem kéne? Akkor nem segítek.
Mi erre a válasz? Is teremtelen.
Azt mondanak, hogy a világegyetem az nem
végtelen. Ez nem lehet, mert a térnek a definíciójában benne van, hogy végtelen.
De a tér nem végtetik is.
De ez már, ezt te most olyan dolgokat mondasz, amik hittételek. De nem olyasmi, ami logikus. Én most olyan logikában beszélek. Nem azt kérem, hogy kinyilatkoztassunk. Mi a válasz? A válasz az, hogy Isten nem egy végtelen vonal, hanem amikor azt mondom, hogy Isten végtelen, ez a többet értek. Ez azt, hogy Isten minden. Az Isten a legjobb kifejezés nem az lenne, hogy végtelen, hanem az, hogy mindent kitöltünk. Ő minden. Most ha nem lehet, és ezért mondtuk azt, hogy nem lehet két Isten, mert nem lehet kettő, ami minden. Mert hogyha, akkor mitől a kettő? Nem. Valami attól kettő, hogy az egyiknek itt vége van, és a másik itt kezdődik. Ha valami minden, akkor nem lehet, hogy valahol vége van, és kezdődik a másik, mert az is a mindenben benne van. Oké. Ha Isten minden, ezt jelenti az ő végtelensége, akkor mi vagyok én? Mi erre a válasz? Hogy Isten ezért megszűri önmagát, és az én tudatom számára nem mutatkozik meg az ő végtelen, mindent kitöltő formájában. Ezt írjuk cimcumnak. De ha megmutatkozna mindent kitöltő megnyilvánulásában, akkor azt mondom, hello, én nem is vagyok. Akkor megszűnnék létezni. Ezt jelenti az, hogyha Isten megmutatkozna szűrés nélkül, akkor én feloldódnék. Ha a véges megérteni a végtelen valódi jelentését, akkor feloldódna a végtelenbe. Mert akkor kiderülne, hogy ha-ha-ho, nekem én igazából nem is vagyok, hanem csak Isten van. Ez érthető? Nem tudjuk felfogni, nehéz felfogni. De matematikailag fel tudjuk fogni, igen.
Ha Isten meg akarná szüntetni a teremtést, akkor ezt csak elmutatnám,
oda? Így van. Megszüntetni a cincumot. Nem kéne egy plusz valami pusztító, mit tudom, ami atombombát ledobnia, felégetnie, özönvizet hoznia. A legjobb például az özönvizet nem akarta megszüntetni a teremtést, az embert akarta elpusztítani egy emberen kívül. És egy szemléltetes, maradandó módon. De valójában semmiddig nem tartana az egésznek megszűnnie. De bizonyos értelme ez nincs teljesen így, hogy most mondom, ez egy nagyon óvatosan kell fogalmazni, a végén az ember olyat mondhat, ami pontosan ellenzik a zsidó hittételekkel, de bizonyos szempontból a mi létünk az a mi perspektívánkból van. Valójában nem így van, mert Isten perspektívájából is van, hiszen a Tórában benne van, hogy létezünk. De valójában, ha Isten minden, akkor a mi létünk csak azért van, mert Isten a mi tudatunkban visszahúzódott ebből a mindenből, és ott nem mutatja meg ezt a mindent kitöltő létét, hanem csak egy korlátozott megnyilvánulását. Oké? Okay? És ez kezdődik a Bria világában. Az Ácilútban még Isten az ő valódi mi voltában mutatkozik meg. Most ez a magyarázat arra is, amikor azt mondjuk, hogy lehet azt mondani, hogy Istent megérteni. Kabbalában és a haszid filozófiában gyakran használt terminológia, hogy megérteni Istent. Tehát hogy lehet Istent megérteni? Az Isten végtelen, hogy lehet megérteni? Megkérdez az utca emberek. Megérteni Istent? Nem, Isten végtelen. Igaz? Isten magát, az ő végtelen, az ő arcát, ahogy a Tórában fogalmaz, az ő eszenciát nem lehet felfogni. De Isten véges megnyilatkozásait meg lehet érteni. Van az a nagy professzor, az ő értelmének és felfogásának a legmélyét nem érti meg a hallgatóság. De azt, amit ő leszült a hallgatóság szintjére, azt igen. És ez a leszült szint, ez kezdődik a teremtett világnál, méghozzá a teremtett világ legmagasabb szintjén a Briánál, a Tana Yetziránál és aztán a Sziánál. De az Acilut, az mindezek fölött van. Vinei cimcum ze hiszi basz ha arra semmi hírő és sem ha bárcsa lényz a barokon és semmi szerint bajon a Briá. Hol kezdődik az a szűrése ennek a végtelennek, amiről mi beszélünk? A szűrése az nem. A professzornak, amikor megnyilatkozik a szűrött formában, nem az első szűrés, nem az, hogy lehajol az ovisokhoz az építőkockával, hanem hogy a hallgatóságnak előad az ő szintjükön. Aztán az érzelmek szintjén, és aztán a cselekvés szintjén. És Istennél is az első szint, az a Briának a legmagasabb szintje, a Chokhma szintje a Briának, az intellektus, az isteni felfogás, Isten megértése a Bria világának. Most énként Acilus, de az Acilus világában, ahol nincsen ez a szűrés, ott a teremtett lények felfogó képessége nem képes megérteni Istent, és erre mondja azt a Zohár, a Kabbala egyik alapműve, Lész mach sava dilain tfisza, hogy az ő megértésük, az emberi, és nem csak az emberi, hanem még ezeknek a spirituális lelkeknek is, a intellektusa nem képes felfogni és megfogni Istent az értelmükkel. Akkor mi van ott? Az a kérdés, hogyha ez így van, akkor ugye eddig már szépen megtanultuk, hogy van az alsó édenkert, és a felső édenkert, és az alsó édenkerten vannak az angyalok, és egyfajta cádikoknak a lelkei, a felső édenkerten magasabb rendű cádikoknak a lelkei. Az egyikben vannak azok, akik ösztönös érzelemmel fordultak Isten felé, a másikban vannak azok, akik a meditációból fakadó érzelemből fordultak Isten felé. Akkor mi van az abszolút világában? Milyen fajta embertípust jelképez az abszolút világa? Azt mondja, ez az az embertípus, aki teljesen átadja magát Istennek. Akiről azt mondjuk, olyan, mint hogyha Istennek egy szekere lenne. Azt mondja a Zohárban, ha te akarod látni Istent, ez egy veszélyes mondat lesz, nem szabad félreérteni, mert a végén eltévedünk. Azt mondja, ha akarod látni Istent, nézzél Rabbi Simon, Isten kisugárzását, nézzél Rabbi Simon bár Jochai arcára. Mit akar ezzel mondani? Nem azt, hogy Rabbi Simon bár Jochai, ő Isten, mert az bálványimádás lenne. Azt akar mondani, hogy ez egy olyan ember, akinek nincsen egyáltalán önálló akarata már, mert teljesen az átadta magát Istennek, és mindent, amit csinál, az isteni megnyilvánulás. Igen? De ez több, mint egyszerűen egy szádik. Mert egy szádiknál legmagasabb szintje a szádiknál, mert egy szádiknál megvan a saját akarata, csak azt alárendeli Istennek, de azért neki vannak érzelmei, vannak érzései, stb. Itt egy olyan szádikról azt mondja, akinek semmi, minden megnyilvánulása az Istenről szól. Nincs is olyan, mint egy szekér, és ezért van az írva, hogy az ha avajsz hén hamerkava, az van írva az ősatyákról, Ábrahámról, Izsákról és Jákobról, hogy ők olyanok voltak, mint Isten szekere. Annyira nagy szádikok voltak, hogy nem is volt szabad, már mintha megszűnt volna a saját akaratuk, saját szabad akaratuk, és teljesen Istent adták át. De ebből nincs sok, ez egy-két ember, az összes nemzedék.
Tehát van ilyen ember?
Van, csak...
Egy ilyen ember nagyon nehéz kapcsolatot tartani.
Kinek? Egy ilyen emberrel kapcsolatot tartani, az egy nagyon magasztos dolog, mert amikor egy ilyen emberrel kapcsolatot tartani, amikor ő cselekszik, akkor minden cselekedetében Isten, az isteni akarat jelenik meg, és ezért a vele való kapcsolat az egy nagyon különleges kapcsolat. Ez nem egy ilyen menjünk le a strandra közösen kapcsolat, hanem egy nagyon spirituális, nagyon ugye, mert ez, nem vigyázni kell, hogy nem arról az, hogy ő Isten, szó sincs erről. Azt jelenti, hogy ő benne nincsen, ő a saját akaratát és a saját egóját teljesen nullifikálja az isteni akaratnak. És ezt jelképez az abszolút világ is, ahol már, mintha nem lennének teremtmények, csak Isten van. Ugye mit mondtunk? Ha felfognánk Istent, megszűnnénk létezni. Ez a szádik nem szűn meg létezni, de akarata szintjén, önnek már nincs saját akarata, teljesen Isten akaratának adja át magát. És ez olyan, mintha megszűnt volna létezni. Értitek? És ezzel az ő lelke a halála után az abszolút világába kerül. Ezt fogjuk most itt a szövegben is olvasni. Lachenu madai le tzadikim doinim, ez az abszolút világ, ez egy a legmagasabb szintű tzadikoknak a lakhelye, akiknek a Isten szolgálata az magasabb szinten van még annál az érzelmi Isten szolgálatnál is, ami a meditációból fakad, amit korábban lényegesen elmondtunk. Mert ahogy az abszolút világa is magasabb szinten van, mint az emberi teremtett felfogó képesség, ugyanúgy az ő szintjük, Isten szolgálatjuk szintje sem a meditációból, vagy a meditációból fakadó érzelemről szól, hanem a teljes átadásról, a teljes nullifikációról. El a vajdosza ma is, amikor ezt már kavarom, az ő szolgálatuk, Isten szolgálatuk az olyan, mint egy szekér. Mintha a szekerei lennének az örökkévaló végtelenségének, hogy teljesen nullifikálják magukat, és a saját létüket feloldják az isteni fényben, és minden tettük és minden létük az a tóra és a micvák tanulására és tartására koncentrál, úgy, ahogy ez írva van az ősatyákról, hogy ők olyanok voltak, mint az egy szekér. Mert egész életük minden napján az isteni akaratnak és az Isten szolgálatnak adták át saját magukat. De ez ugye egy nagyon magas szint. Ezt elérni, az, ahogy mondtuk, az egy egyedi dolog. Ez erre nem képes mindenki, sőt, szinte senki. Mi is sajnos, és most, hogy kattom meg hachint. Azok az emberek, akiknek a lelke nem képes erre a nagyon magas szintű Isten szolgálatra, hogy átadják magukat, és feloldódjanak Isten fényében, és az ő szolgálatában, azoknál is adott pillanatokban, egyedi alkalmakkor előfordulhat ez az érzés, hogy teljesen átadják magukat Istennek, és feloldódnak az isteni megnyilatkozásban. Ilyen adott pillanat lehet például az ima alatt, amikor a 18 áldást mondják ugye az Amidában, ami ugyancsak azzal a fajta, ugye hogyan mondjuk az Amidát, ugye az Amida ima, ami a fő ima, azt mondjuk állva, és halkan, és összezárt lábakkal, és csak arra koncentrálva. Ugye az Amida az Isten előtt állást fejezi ki, ugye Amida szó is állást jelent, nem mint szakma, hanem amikor állunk, Isten előtt állást jelenti, és amikor meghajolunk a Amidában, akkor ez még inkább kifejez Isten felé való alázatot, és ezért az megfelel, az ugyancsak szimbolizálja az acilutot. Ugye tudjátok, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, de az ima, a reggeli ima is a reggeli imát is föl lehet osztani a négy világ szintjére. Most nem menjünk végre, de a Szukrede Zimra az eleje, a dalos verse az a Jetszira világ, a Smá az a Bria világa, mert a Smában a Isten egységének a megértéséről van szó, és az Amida az az Acilut világa. Most ez csak egy mellékvágány. És különösen Frádbe istachavolseba, se kol istachavol, vichinász a cilus, és különösen az Amidában, amikor meghajolunk Isten előtt, akkor minden egyes meghajlás kifejezi azt a nullifikációt, azt az alázatot, amikor átadja magát az isteni fénynek, hogy teljesen feloldódjon, és semminek tekintendő legyen Istenben, akkor ezekben a pillanatokban esetleg egy kicsit megérinti az ácélott világa az embert, de amúgy még az ilyen magas szintű ember is inkább a briá világában van. Jó, szóval röviden összefoglalva, akkor most már akkor a negyedik világot is egy kicsit elemeztük, ugye, ami az isteni megnyilatkozásnak, a szűrés nélküli megnyilatkozása, aminek az emberi oldalon az a szimbóluma, amikor az ember nem csak megérti és a meditációval esetleg vonzódik Isten iránt, hanem teljesen átadja magát az isteni akaratnak, és nincsenek saját vágyai, vagy mit tudom, minden, amit kíván, minden akar, minden, amit csinál, az csak az isteni akaratnak a megtestesítője. Okay?
Kérdés, hogy ez szó volt arról, hogy a lelket világos, akkor egyet följelnek. Ez igaz a világon?
Jó kérdés. Van egy ilyen. Igen, de hogy ez megvan a nem tudom. Igen, nem ez lenne.
Létezik valaki,
aki ilyen magas szinten?
Nem pillanatok. Egy-egy ember és pillanatok.
Még két dologról beszéltünk. Egyrészt azt mondtuk, hogy van, ugye ennek vannak valódi mi voltában, ugye az ember, a lélek, miután a testből kiszáll, akkor vagy a jecirá van, vagy a briában. És ennek van egy szimbolikája a földi ember esetén is, de csak egy szimbolika. Olyan ember, aki földi életében eljut erre a szintre, az nem egy realitás, csak nem egy nagyon nagy szádik vagy, itt a mély. Mózesről van írva, hogy ő milyen magas szintre jutott el. Erről lesz is, azt hiszem, szó majd később, hogy Mózes milyen szintre jutott el, milyen szintre nem jutott el. De ez nem a hétköznapi ember, nem a mi szintünk, amiről mi itt beszélünk.
Hát még ott van Isten.
Hogy?
Most ezt az átszírozó világát, ezt végül is az örökké való világát.
Azt pláne, mert ott ugye teljesen megszűnnénk, hogyha ott lenni.
Na, azért mondom, hogy hogy érhetne
ebbe. Ugye van egy ilyen példa, vagy egy ilyen történet, hogy amikor az Alter Rebbe, aki ugye a tányát írta, és nyilván a rabbi már a halálos ágyán feküdt, akkor magához hívta a Tzemach Tzedeket, aki később ugye az utódja volt a harmadik Jolcsi Rebbe, Menachem Mendel, és azt mondta, hogy nézd föl, Mendel, nézd föl a plafonra, mit látsz? Azt mondja neki, hogy mit látott nagypapa, a gerendákat. És én azt mondta neki, mert én már nem a gerendákat látom. Mit látsz? Én az isteni szót látom, ami teremti a fizikai létezést. Akkor ilyesmit jelenthet egy másik világban. Ő ugyanazt a dolgot egész más, már más szemmel látja, nem azt látja, mint én. Erre a példa, amit szoktunk mondani, amikor egy biológusnak adsz egy pohár vizet, ő nem azt a vizet látja, amit te látsz meg én, hanem ő látja benne a kis molekulákat, és amit egy egész más, egy mögöttes tartalmat lát benne.